a jelenlegi technikai iránt és a fejlődésben próbálnak egy kicsit eligazodni. Hát én legalábbis a magam részéről ezt a célt is kitűztem, hogy ilyen igényeket itt kielégítsek ebbe a dologba, mert azért volt itt egy-két találgatás és épületes levelezés ezügyben, hogy mi is lehet ennek az előadásnak a témája, és hogy miért van arra a mi szakosztályunkon belül szükség. Nyilván ez az előadó hibája is, hogy nem jelezte előre, és nem küldött egy előzetes kivonatot arról, hogy miről szeretne beszélni. Ez most megtörtént. Remélem, hogy így világosabb a dolog, és hát megpróbálom azokat a dolgokat, amit ezzel a témával kapcsolatosan egy kicsit megvilágítani, rendszerbe rakni, hogy mindenki érezze, hogy mekkora hatóerei vagy technológiailag átfogó iparágról van itt szó a járműipar esetében, ami eléggé meg fogja határozni a jövőnket. Úgyhogy én itt egy ilyen hármas egységben gondolkodtam, hogy hát kiindulok abból, amit én tapasztaltam mostanában, mert van lehetőségem egy ilyen napközép kategóriásnak számító, de korszerű autót vezetni, ami tartalmaz egy csomó vezetős támogató rendszert, hát mert úgy nagyjából elmesélem, és magam tapasztalatait is hozzáteszem. Aztán utána ezt így átviszik a jármű kommunikációs kérdések felé, ami aztán természetes útja lesz annak, hogy eljussunk valaha odáig, hogy autonóm az önvezető járműveink legyenek. Úgyhogy bele is fogok ebbe a dologba. Vezetős támogató rendszerek. Hát egy ilyen autónak a műszerfalával indítom ezt a dolgot. Itt ezek az újdonságok láthatók, bocsánatot kérek, kicsit szokatlan, de belenyúltam itt. Jó. Tehát itt látszik, hogy miről van szó. A márkát letakartam, már kitalálható, ugyan az előadásnak nem célja a reklám, de szeretném azért bemutatni, hogy is néz ki egy ilyen dolog. Teljesen függetlenül attól, hogy ez most milyen fajtású a jármű, ezek a fő dolgok, amiket itt láthatunk, tehát a bizonyos tablet-szerű érintőképernyős rendszer, ez tulajdonképpen az autó kommunikációnak az egyik lelke, és van ez a bizonyos soft műszerfal, ami itt a kormány után van, ez egy hagyományos mutatós műszer felállásba is átülhető, de ha valaki akarja a navigátort vagy a média lejátszót ide betenni, akkor azt is betehetik. Tehát egy teljesen flexibilis dologról van szó, és amúgy pedig a teljes autónak a kontrollja, itt gondolok arra, hogy fűtés, vagy világítás, vagy hát ez a rádiórendszer, ami benne van, audiórendszer, az innen vezérelhető, sőt, hát amit nagyon előnyösek, mert azért a tapasztalatom az, hogy egy ilyen érintőképernyős valamit menet közben ott nyomogatni újjal azért az nem veszélytelen, tehát én nem szeretem és nem is preferálom, nem is tanácsolom senkinek, viszont a kormányon lévő kezelőszervekkel nagyon sok mindent lehet, tehát az egy kicsit olyan, mint a számítógépen az ilyen egy billentyűs aktiválás, tehát azért meg lehet egy idő után szokni, és akkor sokkal könnyebb, mert az ember nem engedi el a kormányt, és nem is kell, hogy nagyon kinézzen. Ami érdekesség, USB-C csatlakozók vannak itt elhelyezve, ez alkalmas arra, hogy mobiltelefon töltsön. Amit én hiányoltam, ez a bizonyos szivargyújtó, mert ahhoz mi még hozzászoktunk, de ez pótolja azt, tehát itt média lejátszási lehetőség és mobiltelefon töltés, illetve hát vezetékes, illetve vezeték nélküli mobiltelefon képernyő átadás lehetséges erre a megjelenítőre is, meg a másik műszerfalra is. Tehát itt egy kicsit még a részletekben mentem bele, hogy látszik a digitális műszerfal, tehát lehet ezt a hagyományos műszeres sebességmérő, illetve fordulatszámmérő felállást megmutatni, vagy pedig a navigátort teszem ide, amit még ki is tud vetíteni, az úgynevezett head-up display, az azt jelenti, hogy a félvédőre felvetíti, ez nem mindegyik autóban van, ezek már a luxus kategóriába mennek, de hát ugye az embernek ott egy ilyen segítő üzenetként megjelenik, ez nagyon jól néz ki. És hát a központja ennek, ez a bizonyos 10 szolos Én csak önnek rendszer, ezt ugye úgy hívják, mert nem csak a szórakoztató elektronika az entertainment benne, hanem az info is, tehát egyrészt a közlekedési sem kapcsolatos üzenetek jelennek itt meg beállítással, az autó státuszával, tehát mondjuk az egyik kerék mondjuk nyomásvesztéses, akkor ő szépen ki fogja nekem jelezni, hogy itt probléma van. Ugye ezzel utaltam arra is, hogy az autó fel van terelve különböző szenzorokkal, ami a motor, a futómű, az elektromos ellátás, ugye a villanyautóknál, vagy az elektromos autóknál az akkumulátor állapota és a pillanatnyi fogyasztás is látható. Természetesen ez a foszilis energiát tanít, hogy akár dízzel, akár benzinesnél is a hátralévő kilométer, a tankolásig szükséges, ahol mindenféle információ itt jelenik meg. Ma már szervizkénynek sincs jelentősége, mert ő kiírja, hogy most éppen olajserejre van szüksége, vagy az a bizonyos adalékanyag, ami dízzel esetén ugye a közömbösíti a károsanyag kibocsátást, vagy pedig kötelező szervizről van szó, tehát bármi ilyen lehetőség ezen keresztül zajlik. Nem beszél arról, hogy navigációs rendszer is van benne, és az mutatja, valamint ugye azok a bizonyos kamera képet, amit lehet. Az alapmodellben ugye van egy tolatókamera, ami különböző távolságokat jelez ki, hogyha az ember tolatszik maga mögé tudjon nézni, de van előre is kamera, vagy pedig olyan rendszer, ami távolságot érez és jelzi nekem, hogyha túlságosan közel megyek egy autóhoz, hogy valami tárcsosz, akár elől, akár hátul. Tehát ez egy valós idejű feldolgozó rendszer, ami odáig fajul, hogyha kicsit túl közel megyek valamihez, akkor seki széket bedobja és megállítja az autót, tehát igazán miből ezek a kocsanásos, meg ilyen ráfitásos dolgoktól igencsak megvéd, tehát ez a funkció, ez kifejezetten egy kellemes dolog. Itt is jelzi, hogy milyen érzékelőkkel rendelkezik, fejlettebb rendszereknél ugye a táblákat is felismeri, ha a sebességkorlátozás, akkor ilyen tempomat esetén automatikusan hozzáállítja, de az adaptív tempómat, illetve a prediktív tempómat, az azt jelenti, hogy a forgalom ritmusához áll, tehát az előttem menőtől tartja a távolságot, és ha az én fixre beállított sebességem, ez magasabb lenne, akkor ő ezt hozzáigazítja az előttem menő autóhoz, és tartja a sebességet. Tehát ez egy nagyon kellemes funkció, ami hát az autó gyakorlatilag önmagát vezeti ilyen szempontból, tehát nekem nem kell a gázpedállal játszani, beállítok egy tempót, és hogyha azt mondom, hogy figyelje az előttem lévőt, akkor az szépen fog menni, és tartja ezt a forgalmi tempót. De természetesen, ha valamiért én ráfékezek, akkor ezt elveszi, és a legjobb egyébként, amikor az ember így lelassul, akkor visszaadni ezt a funkciót, és az autó magától visszahozza az eredeti menettempót. Nagyon hasznos ez a torlódás asszisztens, amelyik szintén egy lassú menetnél tartja a távolságot, és figyeli a sávokat is, tehát mindenféle olyan dolgokat, hogyha el tudja olvasni, hogy hol tart őt, akkor a követő távolság egy automatikus alacsony szintre megy, ha nem, akkor szabad adnak tekinti, egy kicsit gyorsabban megy, de nagyon kényelmessé teszi a vezetést, és biztonságosá. A sávtartási rendszer egy nagyon intelligens dolog, tehát hogyha terelés van, ugye, és fölfestenek sárga vonalakat, akkor az autó ezt tudja követni. Nagyon érdekes, ez valójában nem önvezetés, tehát nem lehet elengedni a kormányt, és aztán hadd menjen, mert akkor az nem igazán biztonságos. De amikor az ember megy, akkor finoman ráhúzza, és egy kis mozdulattal a kormányt a sárga követésre készteti, és hogyha én azt nem reagálom le, vagy kicsit lassabban, akkor még egy figyelmeztetés is kiír. Hát azt mondja, hogy akkor álljon meg egy pihenésre, és egy kávéra, mert fáradnak látszik. tehát megkönnyíti az én a helyzetet. És voltak már ilyen esetek, amikor az ember egy kicsit másra figyelt, és akkor vette észre, hogy hoppá, hát valamiért húz az autó, és akkor nem azért húz, mert bajban, hanem én egy kicsit lejöttem a sávból, és nem tartom a közepét. Tehát egy nagyon hasznos dologról van szó. Vészhelyzeti asszisztens, ezt már említettem, hogy az autó teljes környezetében figyeli mindenféle érzékelőkkel és kamerákkal. Tehát ha én megyek az autópályán a megengedett sebességgel, és valahol már előttem több száz méterrel látja, hogy ott az az autó nem mozdul, vagy jóval lassabban megy, akkor már nekem figyelmeztető jelet küld, és hogyha nem veszem vissza a tempót, akkor ő elkezd fékezni, és még addig meg is állítja, hogyha én vele akarnék futni. Ha viszont valaki rosszul lesz és elveszi az uralmát menet közben, akkor lelassítja az autót és bekapcsolja a vészvillogót. Tehát ez egy borzasztó jó dolog. Ilyen rosszul lesz és uralom elvesztése esetén. Hát aztán még itt attól függően természetesen a gyártók ezzel egy kicsit látszadoznak, hogy milyen plusz szolgáltatásokat tesznek bele. Ez a hőtérfigyelő rendszer egy nagyon hasznos dolog. A kerékpárosok, motorosok szoktak ilyeneket csinálni, hogy egész közel jönnek az autó hátuljához, és az ember úgy ül kényelmesen, akkor kiesik a látóköréből, és ha hirtelen elmozdul, akkor pont fel is lepi a szerencsétlen kétkerekű járművel jövő. Ezért jó, hogyha van egy jelzés, ami figyelmeztet. Természetesen van a parkasszisztens, amelyik már gyakorlatilag be is parkol arra a helyre, amire önmagától. Ezek már a felső kategóriás dolgokban szoktak előfordulni, de a tolató kamera nagyon sokat tud segíteni abban, hogy az ember akár elől-hátul 5 centire úgy be tudjon állni egy kis helyre, hogy hozzáséljél a körülött álló autókhoz. Autónyitás érzékelés egy nagyon jó dolog, mert ebből adódnak problémák, amit az ember pakol, szedi össze az autóba, ahol miatt, és jönként kinyitja az ajtót, és nem nézett hátra, és valakiért pakol jön. Ugyanez a funkció egyébként a kiállás. Ezt itt kezdve én azt tapasztaltam, hogy egy nagyon széles látószögű kamerával van felszerelve, és amikor csak kicsit a parkoló autók közül, és ez elsősorban itt a 45 fokos beállásra vonatkozik, csak egy kicsit áll ki a fara, akkor is én már messze ellátok, hogy jön valaki, de itt a vezetőülésnél én még abszolút nem látok át a mellettem lévő autón, de a kamera ez már jóval előbb látja, hogy van ebben a sávban jövő autó, azt megvárom, elmegy, és akkor kezdve kell kijönni, az tökéletesen jól működik ebben az esetben. Úgyhogy ezek tulajdonképpen minden gyártó által fejlesztett ilyen kényelmi megoldások, széles tárháza van, tehát az autó egyre autonómabb lesz, hogy így fogalmazzak, tehát nagyon sok mindenre képes saját magától, és hát ezek ugye egyedi fejlesztések az autógyártóknál, tehát ebben még igazándiban nincsen standard, de összefüggésben vannak a jármű kommunikációval. Én a jármű kommunikációnál most itt elkülöníteném azokat a dolgokat, amik most itt kifele, mindenféle egyéb internet, mélyesen és egyéb csatlakozások felé megy, és az, ami velem szintődik, tehát mint autóvezetővel az autó kommunikál. Ugye, amit mondtam, ennek a központja ez az infotainment rendszer, és egy ilyen multifunkciós, kollektívázésű, érintőképernyős dolog. Egyébként megértem, hogy a display technikának is egy nagyon szép példája ez a mostani autós ilyen szoftműszerfal és ezek a érintőképernyős mindenfélé, amiket ugye társulnak mobiltelefonos applikációk is, tehát tudom én az autót távolról zárni, nyitni, fűtést kapcsolni, ha kell, elindítani, tehát hogyha állok a hidegben, akkor nem tudom próbálni azt, hogy fölmelegítem, begyújtom a motort előre, és akkor mire beülök, addigra már valami meleg is legyen. Személyre tudom szabni különböző ugyanúgy, mint a számítógépnél, ahány felhasználó van, hogy mindenki a saját ízlésének megfelelően, hol a média, hol a rádióállomásoktól pedig a térkép, vagy a navigációs rendszer beállítását preferálja, vagy valamilyen mozaik kiosztásban eléri azokat a funkciókat, amiket tud szeret használni. Tehát ez egy megint csak az autó gyártók által fejlesztett és az autóban működő, de én kommunikációnak teszem első közben, mert a vezetővel való kommunikáció. Nagyon jó a rádióvevő, automatikusan jelzi, kiírja, hogy ADS rendszer is van benne, kiírja, hogy milyen adó éppen mi megy. És hát azt kell megmondjam, amelyik részletechnikai szakosztályon belül vagyunk, hogy tapasztaltam vele nagyon jó dolgokat is, van DAC plusz vezér az autóba. Az elsősorban, mikor osztrák határon vagy Szlovéniában jártam, akkor ott vannak az adások, hát például be is van a Stefán Zónnak van egy komoly zenei csatornája, és rendkívül jó minőségben nagyon jó koncerteket, felvételeket lehet ott hallgatni. Tehát azért úgy tűnik, hogy a DAC mint technológia azért itt a környező országokban él, hát remélem, hogy nálunk is talán azért valami mégiscsak átosni fog ez ügyben. Én nekem nagyon jó tapasztalataim vannak vele a utózás ügyében, bár azt kell mondjam, hogy elég komoly bűsebességgel lesz, tehát hogyha valami vétel nehézség adódik, akkor ott egy kicsit néha ki szokott maradni, de egyébként nagyon jó minőségű az a rádióadás. Akkor most nézzünk egy kicsit az eredeti témánkhoz. A jármű kommunikációjának azt a részét, amikor meg a jármű az a környezetével, a forgalomban lévő többi résztvevővel kommunikál, és ezt milyen módon teszi, és itt már jönnek a technológiák, amiket itt nekünk most végén egy kicsit még megértsük, hogy itt hogy is fogunk mi eljutni itt az autonóm járművek felé. Tehát ugye itt különböző ilyen rövidítések szerepelnek, én megpróbálok itt angol dolgokat is felvenni, és a rövidítéseket elmagyarázni azért, mert akit a téma érdekel, és utána akar nézni, olvasni, ezek alapján könnyen tud tájékozódni. Tehát ez a V2V, ugye ez azt jelenti V2V, tehát a járművek közötti kommunikáció, amikor egy másik, vagy más, több más jármű, ami a forgalomban részt vesz, azzal információt cserél a miénk, tehát különböző adatokat, irányokat, sebességeket, állapotokat, bármilyen egyéb dolgokat. A V2P az gyakorlatilag a gyalogosokkal való kommunikációt egy érdekes dolog, ilyen figyelmeztető jelet, még hogyha esetleg valaki ezt követi, vagy mobiltelefonon, akkor kapcsolat az autóról tájékoztatást. A V2I az egy infrastruktúrán keresztüli kommunikáció, tehát valamilyen rádiós megoldáson keresztül tud kommunikálni az autó. Ez lehet akár egy úgynevezett GSM hálózat, vagy egy adathálózat, egy vezeték nélküli adathálózat, de lehet az az úgynevezett side unitnak hívott az autó utakpályák mentén elhelyezett kommunikációs egység, amivel a járművünk tud kommunikálni, ez későbbiekben ugye szerepet szok kapni, amint itt írom is, ugye, hogy ezeknek a járműveknek a összegyűjtött adatait meg tudja osztani a többivel, és ez egy ilyen oda-vissza kooperatív koordinációban közreműködő teljesen egy forgalom menedzsment rendszer működtető dolog felé egy kijárat. És hát ennek a most már szabvány irányba elvitt, és hát az autó, illetve járműiparban elnevezett fogalma ez az ITS, vagy Intelligent Transportation System, tehát az az intelligens forgalom irányítás, forgalom menedzsmentnek a meghatározása, ahol természetesen, ha már konkrétumokat nézünk, akkor ezt a fogalmat kell bevezetni, ezt a V2X-et, tehát a Vehicle to Everything, minden olyan kommunikációs lehetőség, amivel a jármű fel tudja venni a kapcsolatot. Ebben, hát ugye itt elég komolyan a távközlési hálózatok, nevezetesen itt a GSM hálózatok születték fel először a szerepet, és hát itt alakult is egy ilyen konzorciumnak nevezzük ezt a ipari csoportosulást, ez a harmadik generációs partnership projekt, ugye ez a 3GPP, ami hát például a telekommunikációs szabványosító testület, amit itt föl is sorolok, összeállásából, partnerségéből jött létre, és hát itt nagyon komolyan a mobil adatkommunikáció irányába próbált tevékenykedni, szabványosítani, megfogalmazni irányzatokat, megfogalmazni ajánlásokat, és hát ezek az bizonyos ajánlások, ezek ilyen release-ek formájában jelennek meg. Ennek a testületnek ez a 14. release-e, ez már itt egy ilyen a jármű kommunikációban szabványos megoldás együttes fogalmazott meg, ami hát aztán elég komoly alapjául szolgál most már ezeknek a bizonyos jármű kommunikációs hálózatoknak. Ahhoz, hogy el tudjunk jutni egyáltalán egy autonóm járműhöz, amelyik most már az úton tudja, hol van, hogyan és merre kell mennie, és merre lehet mennie, és kik vesznek még rajta kívül részt a forgalomban, és azokról mind tud, ehhez ezért egy egységes infrastruktúrát kell kialakítani, mert nyilván az autók azzal, hogy védik saját magukat, és nyújtanak szolgáltatásokat a vezetőjüknek megkönnyítésül, az a kezdeti fejlesztések, de a kommunikációt valahol össze kell hozni, szabványosítani kell, és egy infrastruktúrát kell kiépíteni, hogy ez minél gördülékenyebben menjen. És hát ebben most már egyértelműen a Cellular Vehicle to Everything Communication, tehát ez a C-D2X elnevezésű fogalom, az, ami egy meghatározó, tehát itt már gyakorlatilag a mobil hálózatoknak a jelentősége egyértelmű, és azokon belül a kommunikációnak a megvalósítása. Tehát amikor egy jármű ugye egy hálózattal kommunikál, egy hálózatos információ kap, és ő is továbbít, ebben a cellulális mobil hálózatoknak az alkalmazása kiemelt szerep, és akkor itt meg is említek egy-két release-t, ahol nagyon fontos. Amikor elkezdték ezt, akkor még LTE alapú rendszerek voltak, tehát a negyedik generációs mobil hálózatok adatszorgalmára specifikálták ezt, ami most már egyre inkább az 5G irányába fog elmenni, és egyéb rádiós alkalmazásokat is belevontak ebbe, ugye, mert itt, amit már említettem, nem csak arról van szó, hogy ezek a bizonyos tornyok és fázisállomások lesznek, hanem szóval jönnek még ezek az úgynevezett side unitok, azok az egységek, amik kifejezetten a jármű kommunikációra vannak telepítve az utak mentén, azért, hogy minél közelebb vigyék a közlekedő járművek, az információ elérést. És hát ugye ez a közelvitel, ez itt elég érdekes dolgokat vesz fel, mert azért itt nyilván egy jármű mozgása, több jármű mozgása, az nagyon komoly egyrészt koordinációt, másrészt nagyon rövid reakcióidőt kíván, tehát azok a rendszerek, amiket itt ez a bizonyos konzorcium meghatároz és ajánl, ott azokat úgy hívják, hogy kritikus küldetési megoldások, tehát ott bizonyos minőségi szolgáltatásoknak teljesülnie kell, és azoknak ultra magas megbízhatósággal kell teljesülnie, és nagyon alacsony késleltetéssel. Ez ugye az egészről a mobilitásból adódik, tehát ez a bizonyos rövidítés, amit itt használok, ez pontosan erről a fogalomról beszél, tehát ezeket a hálózati megoldásokat, kommunikációs megoldásokat ezek mentén kell kialakítani. Hát egy kis áttekintés itt a rádiós platformokról, ugyanint említettem, volt az LTE, de ma már nagyon, nagyon erősen a 4G irányba, illetve az advanced, tehát a fejlettebb 5G megoldások irányába megyünk el. És itt vannak ennek a szolgáltatásnak minőségi követelményei, amik hát azért nem minden forgalmi helyzetben ugyanazok. Tehát itt most vannak ezek a bizonyos use case-ek, tehát az irányadó esetek, amik alapján ugye meg lehet határozni, hogy én annak a adatátviteli hálózatnak, ami ezt kiszolgálja, milyen paramétereit részesítem előnybe, mert bizonyos forgalmi helyzetek más-más kívánnak meg. Ugye itt nyilván vannak paraméterek, amiket is figyelni kell ebben a minőségben, ugye az a csomagméret, mennyi mennyiségű adatot küldök, milyen sebességgel, milyen üzenetsebességgel és milyen adatsebességgel küldöm el, ennek mennyi a késleltetése, ha egy kivált valamilyen reakciót, és a szolgáltatásnak egyáltalán milyen a megbízhatósága. És akkor itt ugye megemlítenek helyzeteket, ugye van egy olyan helyzet, amit itt definiálnak konvojba haladás szűben, ez a vehicle platooning, ez azt jelenti, hogy hát nagyjából egyenletes sebességgel haladnak az autók egy konvojban, és nyilván itt a járművek közötti kommunikáció biztonságát kell nekünk szavatolni, és azt kell ilyen mediátorként közreműködhetnek bizonyos hálózati kapcsolatok, amik a járművek között megosztják az információt, ugye az elől haladó elkezd lassítani, akkor mindenki az el kell jusson az információ, hogy ő is vissza tudja venni a sebességet. Ha vészhelyzet van, akkor meg pláne, tehát itt azért ez komoly követelményeket állít. Most sajnos itt az előadásban nem szok ilyen részletekbe belemenni, de itt voltak ezzel kapcsolatban nagyon érdekes felvetések, illetve tesztelési lehetőségek. És ebből kijöttek irányadó ilyen adatok, hogy mihez milyen adatsebesség, illetve csomagméret kisletet is tartozik. Most rengeteg szám lenne, azt hiszem, hogy egyelőre ebben nem érdemes belemenni. A második a fejlesztés segítő, tehát ezek azok a bizonyos szolgáltatások, amiket én is már itt megemlítettem, hogy ma is ez egy mai korszerű átlag autóban föllelhetők. Nyilván ezeknek a támogatására szintén jármű közti kommunikáció van, de ugye itt még az is szóba jöhet, hogy bizonyos forgalmi akadályok, balesetek, terelések, amiket egy interaktív térképen keresztül itt lehet továbbítani, nyilván itt megjelenik, és esetleg felkínál nekem egy-egy szakasznál, egy alternatív útvonalat, mert jelzi, hogy itt beleset vagy, de nagyon-nagyon lelassult a forgalom valami miatt, és akkor én jobban járok, ha most lekanyarodok és elmegyek másfelé. Tehát ezek a fajta információk itt kapnak helyet. A kiterjesztett szenzorok esete az ugye, hogy minden jármű, mint ahogy mondtam, egyedileg föl van szerelve rengetegféle szenzorral, egyrészt ami magával, a haladásával, a közlekedéssel, a mozgásával kapcsolatos, a jármű működésével kapcsolatos és bármi egyébben. Tehát ezek csak kiterjesztett szenzorok alatt azt értjük, hogy itt még bizonyos az adott helyszínnel és az adott forgalmi feltétellel összefüggő egyéb információkat is meg tudok kapni ezáltal ebből a bizonyos hálózatból, ami hát azért esetleg felülírják az éppen aktuális sebességet, vagy nem úgy mondtam, haladási irány is lehet, de ha hirtelen események, vagy esetleg egy közlekedési lámpa meghibásodása, vagy valami olyan dolog, valami miatt, hát az az útvonal itt le fog lassulni, vagy ott megváltoznak a körülmények, akkor szintén az autó tudtára, vagy a jármű tudtára adja. Akkor van ez a bizonyos remote driving, vagy távoli vezetés, ugye ez az a lehetőség, amikor egy távoli helyről át lehet venni az uralmat egy jármű fölött. Ez még úgy elég érdekes, így nem egy olyan hétköznapi eset, de elképzelhető, hogyha valaki rosszul lét miatt kénytelen esetleg leállni, akkor valaki alkalmas lehet egy ilyen infrastruktúrában arra, hogy távolról azt az autót elvigye egy olyan helyre, ahol már biztonságban van. Ha ehhez persze természetesen minden információt és hozzáférést meg tud kapni. Tehát ezek ilyen, azt kell mondjam, hogy ez már az ipar 4.0-ra is egy kicsit kivetít, mert ugye itt is valójában a dolgok internetéről beszélünk, és bizonyos robotikai és mesterséges intelligencia megoldások is szóba jönnek, tehát ez most itt a járműiparra értett dolog, de elképzelhető, hogy egy gyárudvaron belül esetleg különböző rakodó targoncák vannak, és ezt egy helyről valaki le tudja vezérelni, mert éppen nem egyszerre kell 3-4, hanem mindig valamilyen más feladatra valami más járni fog előállni, azt elképzelhető, hogy egy helyről valaki videókamerákon, illetve ilyen 3D-s megjelenítésen és távvezérlésen keresztül meg tudja oldani. Tehát ez is benne van ebbe a dologba. További lehetőségek, amik most már kifejezetten az 5G hálózatokban alkalmazható dolgok, ez az úgynevezett virtualizáció, aminek ugye az a lényege, hogy a hálózat fizikai eszközei elkülöníthetővé válnak azok funkcióitól, tehát itt már lehet modulokat képezni, lehet most már egy adott fizikai hardveren belül különböző alkalmazásokra igénybe venni azt a hálózatot, és azon különböző funkciókat futatni, ugye, amik hát azért csak előre vetítik már ezt a fajta önálló jármű mozgást, ugye, amikor saját kocsimon is futnak alkalmazások, és azokat én kívülről különböző funkciókkal tudom vezérelni, tudok segíteni neki, fölülírni, ugye itt a hely meghatározás talán az egyik leglényegesebb kérdés ennek a dolognak, amit majd egy kicsit még későbbiekben majd kifejtek. Tehát itt a virtualizálás és a hálózati funkcióknak a szoftveres menedzselése, ez egy nagyon nagy előnye és lehetősége az 5G hálózatoknak, hogy itt különböző rétegeket tudok képezni, tehát ugyanabban az adatcsatornában egészen más dolgokat tudok vezérelni, illetve tudok információkat adni és lenni a forgalommal kapcsolatban. Hát nézzünk egy kicsit a piac méretéről, hogy mit is jelent ez, hogyha úgynevezett hálózatba kapcsolt járművek, azaz a connected vehicles közlekednek az utakon, akkor ez milyen üzleti lehetőségeket takar, és mire van szükség, hogy ezt megoldjuk. Hatalmas piacot sejtenek ebben, és akkor még nem is arról beszélünk, hogy minden jármű önmagát vezeti, hanem ezek a támogató rendszerekről beszélünk, amik a biztonságot, a tájékozódást vannak hivatva segíteni. Tehát ez gyakorlatilag az IoT esetén bevezetett end-to-end, tehát a machine-to-machine kommunikáción belül a járműiparnak ez a fejlődése az egyik legdinamikusabb, amit itt jósolnak, és azt mondják, hogy 2025-re ez eléri a 150 milliárd dolláros forgalmat. Másfél milliárd jármű van egyébként forgalomban, hogy durván a világban, évente 60-70 millió járművet értékesítenek, és ez azt jelenti, hogy egyre több ilyen korszerű, intelligens járművel van dolgunk, aki szeretne hálózatra kapcsolódni, és hogyha itt már a teljes digitalizációs, tehát az end-to-end digitalizált járműforgalomról beszélünk, akkor itt az már havonta 10 exabájt, most ki is értem, hogy mennyi, 1024 a 6-on, bájtnyi forgalmat jelent havonta a kommunikációs hálózatokban. Hát itt azért, ha ezt nézzük, és ugye ezek hát változnak is dinamikusan, mert forgalmi helyzetektől, napszakoktól függnek, tehát itt azért a hálózatok terhelése az itt már nagyon komoly kérdéssé válik, tehát hiába vagyunk már 5G korszakban, és nagyon komoly, nagyon nagy átviteli sebességű, rövid válaszidejű rádiós hálózatokat tudunk előállítani. És üzemelnek itt már az utat mentén, azért itt az a sokféle jármű és a sokféle követelmény, és annak a gyors reakciós igénye, az itt már egy számítástechnikai hátteret is feltételez, ami át kell gondolni. Ez pedig ugye a felhőszolgáltatás, ami hát rendelkezésre áll ugye a járműveknek, kapják az információt, kapják a nagyfelbontású online térképet, ugye, aminek különböző rétegei vannak, és éppen napra kész, tehát már még azt is lehet lassan belőle tudni, hogy hány gyalogos áll az Ebránál és vár az old lámpára, meg mindaz. De hát ennek a menedzselése ez csak elosztott erőforrásokkal fog működni. Tehát ez az Edge-Cloud fogalom, ez azt jelenti, hogy ezek a bizonyos felhőszolgáltatások különböző szerverekre elosztva működnek, tehát például az én autónak a saját menedzselése, ugye a szoftveren frissítése és minden egyéb, azok egy központi gyári szerverről történnek, és ezeknek az információknak egy bizonyos részét, hogyha az én autóm megy valahol, vagy éppen időnben lesz egy útszakaszt, ahol szükség van aktuális információkra, azt ki kell migrálnom valami helyi, úgynevezett lokális szerverbe, és lehető legközelebb kell hoznom az autóhoz, hogy minél rövidebb elérhetőséget biztosítsak minimális késleltetéssel a jármű számára, illetve a járműtől is ugyanúgy fogja tudni olyan információkat visszakapni, ami gyakorlatilag ugyanarra a forgalmi helyzetre vonatkozik. Bocsánat, itt van. Hát nyilván akkor ennek az infrastruktúrának a kialakítását is hát egységesíteni kell, és itt tulajdonképpen a felhőszolgáltatások és az edge computing megvalósítására egy újabb szakmai tömörülés jött létre, ez az Automotive Edge Computing Consortium, a RTC rövidítéssel, kifejezetten az autóipari megoldásokra fókuszál, és ott ad ki mindenféle irányelveket a jövő fejlődése és megoldásának összehangolása érdekében. Hát itt egy kicsit részletesebben mutatja az ábra, hogy is gondolták ezt a konzorciumba, és mik azok a kiemelt szolgáltatások, amiket ők szeretnének elterjeszteni, és ebben való fejlesztési munkában egy koordinációs szervezetként fellépni. És itt van három kiemelt dolog. Ugye első helyen szerepel ez a bizonyos vezetés támogatási dolog, hogy ugye minél több információt tudja kapni vezetés közben, vagy talán eljussak odáig, hogy hátra is dőlhetek, mert az autóm jobban tudja, hogy merre kell menni mindén. Ugye ennek a kiépítése. Itt figyelembe kell venni ugye a jármű sajátosságait, az éppen alkalmas státuszát, tehát ennek kell futni az autóba a saját alkalmazásainak, és ezt kívülről kell segíteni minden egyéb információval, aminek van egy statikus része, meg van egy dinamikus része is. De, és a következő, ami ehhez nagyon szorosan kapcsolódik, és aztán szerintem itt az autonóm járműveknél, ez az alapkérdés, ez a high definition map, vagyis a nagy felbontású valós idejű térkép. Ugye a navigációs rendszereket szinte napi szinten használjuk, és hát szeretjük most már a mobiltelefonos, nem is kell külön ilyen navigátort vásárolni, mert ugye ott mindig a frissítésekkel volt a baj. Egy mobiltelefonos az viszont online, tehát ő tudja, hogy mi a helyzet, ugye nagyon sokan, főleg itt Budapesten, ezt az úgynevezett Water programot használják, ami hát ugye napra készen mondja, hogyha el akarok jutni A-ból B-be, akkor nekem milyen lehetőségeim vannak, és hol vannak nehézségek, hol könnyed, tehát könnyű választani, kapok menet közben is aktuális információkat. Hát tulajdonképpen a nagy felbontású térkép az ez, csak ugye ő ott nagyon az útra és az útviszonyokra megfelelő információkat csinál, és annak is több rétege van, hogy még itt egy külön előadást is megérne, hogy ezek hogy működnek, de általában úgy van, hogy ugye van az a része, amit a navigátor is ismer, az a statikus része, maga a földrajz. Hogy ott van egy út, ott van a házak, kereszteződés, körforgalom, minden egyéb, ami azért úgy nagyon gyakran nem változik. De ugye lehetnek közlekedési módosítások, útfelszedések, tehát ilyen tartósabban jelenlévő, de nem állandó változások, ez a következő réteg, amikor erről tájékoztat, hogy itt most megszűnt egy lámpa, vagy ott megfordították az utca irányát, ugye akkor az ott most nekem az meg kell, hogy jelenjen információban. És hát vannak az aktuális dolgok, amikor baleset történik, vagy valami olyan változás, ami hát előre nem volt látható, tehát ezek a bizonyos azonnali online információk, ez a harmadik réteg, és akkor ezzel így én állandóan tájékoztatta vagyok, de az autó, aki az alapján közlekedik, az ugyanígy ebből az információból is le tudja venni ezeket a dolgokat. És ez egy sarkalatos része a dolgoknak, ez az irányú segítségnek, és ezt szabványosítani, összehozni, ez plusz kérdés abban, hogyha egy mondjuk globális szinten akarunk itt robotizált járművekkel közlekedni. Ez a V2 Cloud Cruise Assist, ez ugye azt jelenti, hogy itt tulajdonképpen részletesen most már kifejti ez a konzorcium, hogy mire is gondol a járművek közti kommunikációba, ugye, hogy van egy nagysebességű adathálózatom, és akkor az nekem besegít, hogy az egyik jármű a másikból át tudja venni információkat. Ennek a teljes hátterét van hivatva biztosítani ez a fajta együttműködési terület. De nyilván itt vannak olyan, hát ezt már inkább másodlagosnak nevezném, ezeket a szolgáltatásokat, amiket itt említek, amik már egyéb ilyen, hát tudom, az üzleti részét támogatják inkább a dolognak. Tehát a mobility as service, hogyha valaki ugye ezt bevárít, ugye volt van kerékpárral, most már van rollerrel, és van autóval is, ugye az a társadalink. Vagy a mobile, ugye egy ilyen dolog, amikor valaki egy mobiltelefonos applikációval meglátja, hogy hol van egy ilyen elérhető jármű, és akkor azt igénybe veszi, utána elmegy vele oda, ahova szeretné, és utána ott leteszi, és beadja a köztudatba, hogy most elérkeztem, és szerettem az autót, viheti más. Tehát egy ilyen a szolgáltatásnak a kiterjesztése lehet ez, hogy akkor én a mobiltelefonon odahívok egy robotjárművet, beülök, és elvisz, ahol akar, és felhatom. Tehát ilyen emelt szintű, ami ezzel összefüggésben van. Hát ugye a pénzügyi része a biztosítás, itt rengeteg adatmotók, tehát ebből a hatalmas adatmennyiségből azért ki lehet nyerni statisztikákat útszakaszokra, gépjármű típusokra, vezetői stílusokra, korok nemek szerint lebontva. Tehát itt egy nagyon érdekes dolgokat lehet kitalálni, és nyilván a biztosítók itt a bónusz-nálusz rendszerből ebben nagyon tudnak majd meríteni és használni ezt a dolgot. Tehát így is felfogható az adat áramlás, ami itt van, mert ezt föl lehet dolgozni ebbe az irányba is. És hát az in-vehicle experience homogenization az azt jelenti, hogy amit amivel kezdtem a mondani valómat, hogy a kis infotainment rendszer, ami az autóban van, ami egyrészt gépkocsi állapot, szórakoztató elektronika, térkép, navigátorrendszer, ezt megpróbálják ilyen módon egységesíteni a gyártók között, mert ez most még azért nagyon nem valósult meg, de hogyha egy ilyen irányba megyünk, hogy egy egységes infrastruktúra felé törekszünk, amiben minden jármű el fog tudni majd igazodni, akkor ezek az egységesítési törekvések, tehát azok a szabványos területek és jelszogadó és kibocsátó interfészek egységesek legyenek, az sokat segíthet ebben a megoldásban. Kicsit rátérnék itt a végén ezekre a bizonyos tesztpályákra, ugye, aminek itt ez a AVPG rövidítése van, Autonomous Vehicle Proving Ground. Ezeknek hát nyilván a jelentősége az, hogy amiket szimulátorban, laborkörülmények között megvalósítottak, és úgy érzik, hogy működik, azt valahol le is kell tudni próbálni, és nyilván azokat a bizonyos kirányadó eseteket, a use case-eket valahol le is kell játszani, hogy azoknak a gyenge pontjait, fejlesztési lehetőségeit teljes egészében ki lehessen tapasztalni, és nyilván itt az autóipar vezetőgyártói jeleskednek egy ilyen jellegű beruházásra, hiszen itt milliárdos dolgokra beszélünk, egy ilyen teszt területet kiépíteni, ahol hát minden olyan feltétel, ami adódik a való életbe, azok jelen legyen, hát nem sok helyen valósul meg. Láthatjuk, hogy Észak-Amerikában nagy autógyártók már csak hagyományból is ezt nagyon előszeretettel alkalmazzák. Európában is már lényegesen kevesen van. Van ugye az Egyesült Királyság, Németország, és hát itt vagyunk mi, ami zelezónunkkal, ezzel az alágérszagú tesztájával, ami hát azért, ha most akarok idézni, akkor úgy tudom idézni az egyik neves közgazdászunkat, aki azt mondta, hogy a német autóipar Magyarországon paradicsomi állapotokat élvez. Hát tulajdonképpen ez is annak tudható, de kicsit még az is benne van a dologban, hogy hadipari járműgyártás is folyik, tehát ez azért olyan igény támaszt, hogy megéri egy ilyen beruházást Magyarországon megvalósítani. Nyilván Dél-Korea, Kína szintén ebben benne van, és hát az oka távol-keleti gyártók is, akik nagyon viszik előre ezt a dolgot, de büszkék lehetünk, hogy nekünk van egy ilyenünk. Ötlet szintjén, amikor még ez elkezdődött, már régóta megvan, de például egy ilyen állapotot mutatott 2020 novemberében ez az alágérszegű tesztája. A lényege az, hogy itt megemlíti, hogy milyen helyek vannak, ugye vannak olyan területek, amik nem igazán az autópálya és nem igazán a fejlett, hanem egy ilyen viszonylag hát ilyen terepszerű szimulációt tesznek lehetővé ez a Ural Road. A dinamikus, ez itt gyakorlatilag különböző felületű pályákat jelent, és itt a jármű mozgásokat lehet tesztelni, kanyarodás, billenés a kanyarban, és minden egyéb olyan, ami esetleg az útra is összefügg, akkor itt fékpálya gyakorlatilag, hogy milyen hatékonyan mennyi időn belül tud megállni, és lehet nyilván reakcióidőket is mérni. Nagyon érdekes a Smart City megoldás, ott nyilván egy lakott területnek a szimulációja folyik. Annak a tervezhető és váratlan lehetőségeivel együtt. Ehhez természetesen egy központi épület is károsul, ahol hát nyilván a workshopokat, oktatásokat, együttműködéseket, kiértékeléseket lehet végezni, meg hát ilyen egyetemi jellegű oktatásokat is. Tehát itt olyan központról van szó, ami gyakorlatilag a teljes járműipar van együttműködő, vagy nem együttműködő, de hasonló területen, vagy esetleg versenytársként dolgozó vállalkozásoknak is egy igazi tesztelési terepet ad. És hát ez az én nyitottsága. Eredetileg azt terveztük, hogy ide ellátogatunk és megnézzük, hogy mi folyik. Hát ez egyrészt nehezebb lett most a pandémia miatt, másrészt meg nyilvánvalóan itt a részletekbe belelátni, és esetleg itt valami riportokat vagy dokumentumokat készíteni nem igazán lehet, mert azért itt nem piacon lévő dolgokat próbálnak, hanem fejlesztéseket, és azért az némi bizalommal jár és titoktartással, tehát ez nehéz, de én elég szomos ismerősömén keresztül kerültem is kapcsolatba olyannal, aki ide jár, és hát ő volt tervezve, hogy jön is az előadásban, még most is lehet, hogyha a témát tovább visszük, de szegény fiú valahol hát kerékpárra jár, és valami acélkorlátot eltalált vele, úgyhogy több hónap is lábadozott utána, hát sajnos a kerékpároknál nincsenek ezek a biztonsági védelmek, amik az autóba, és nem tudták ezt a szerencsétlen balesetet megakadályozni, de nagyon érdekes dolgokat mondott, hogy itt mik vannak. Most én nyilván nem akartam itt belemenni az 5G részletekbe is, mert arról is voltak előadások, meg vannak arra hivatva. Én azt gondoltam, hogy így egy kis áttekintést nyújtok arról, hogy a jelenlegi járműipari fejlesztések hol tartanak, és talán sikerült érzékeltetni azt, hogy ez az iparág mennyire komoly fejlődés előtt áll, és nagyon széles körben érintett azok a, az a sok informatikai és gépgyártási terület, amiben ez mind-mind érdekel, hogy ebből valami mindjárt használom működő dolog kisüljön. Tehát kezdve azzal, amit most tapasztalunk, hogy nagyon-nagyon jók a mostani autóknak ezek a vezető segítő rendszerei, most hát a biztonság érdekében nagyon sokat megtesznek, de ugye ennek a csúcsa egy teljes közlekedés menedzsment, ami egy okos városban ugye megmondja, hogy merre menjek, hol parkoljak, merre ne menjek, mit hol tudok a legrövidebb időn belül elérni, érdemes-e bemenni oda, vagy lehet valami közösségi egyéb járművet igénybe venni, tehát egy teljesen minőségileg más élet felé megy, de ez a hatalmas iparág. És hát úgy tűnik, hogy ez a megvalósult osztálya is azt mutatja, hogy azért itt Magyarországnak vannak ebbe a járműipari fejlesztésben szerepei. Több gyártó, magas gyártó jön ide, és ami a emellett szól, és ezt igazolja vissza, hogy minket komolyan vesznek, hogy több autóipari koncern, vagy beszállító alvállalkozó, tehát kormányű, cég berendezésekkel és egyéb járni kiszolgáló berendezések, szoftver, hardveres fejlesztésével foglalkozó vállalkozások számmal vannak Magyarországon, és eléggé jó helyen megint itt a régióban ezzel. Aztán persze kérdés, még egy nagyon érdekes gondolatot így a végére felvetnék, hogy nem tudjuk még, hogy ugye pontosan mikor fog ez az egész teljesen autonóm jármű közlekedés megvalósulni, milyen fokozatokban, biztos, hogy inkább ilyen fokozatos lesz a dolog, de nagyon érdekes, hogy például a légi taxi kérdését, ha így most hirtelen felvetem, akkor azt kell mondjam, hogy technológiailag közelebb állunk ahhoz, hogy azt megvalósítsuk, mint hogy ezt a autonóm jármű elterjedését, illetve annak egy biztonságos használatát elérjük. Ez ugye részben azért is van, mert itt a légtérről beszélünk, tehát itt nem kell nagyon sok hardware infrastruktúrát kiépíteni, mint például az autópályát, hidak, mert azért ez hanem itt a légi közlekedés, légi folyosói, amiket hát ugye virtuálisan képzünk a légtérbe, és informatikailag is ezt elég jól tudjuk kiszolgálni a légi közlekedésbe. Azt mondom, hogy robotpilóta, semmi újat nem mondok a légi közlekedés szempontjából, mert hiszen egyébként így szállnak föl, így szállnak le, tehát ez már egy szinte beleg dolog. Tehát ha ebből indulok ki, akkor ez lehet, hogy közel van, de azért én azt mondom, hogy az üzleti hajtóerő a jármű iparban sokkal nagyobb. Tehát mi nagyon autóhoz vagyunk szocializálódva, ezek a hétköznapi igényeink, hogy itt a földön közlekedünk, ez a légi taxi egy kicsit olyan luxusnak tűnik, tehát az olyan. De ki tudja, hogy mit hozzá jövő, mondom technikailag, talán közelebb állunk, hogy ezt meg lehet csinálni, pedig kettő vagy négy személyes drónnal itt egy városon belül eljutni egyik helyről a másikra, az hamarabb kivitelezhető. De hát nyilván annak a szabályzása is más, meg az üzleti modellje is más. Tehát én úgy értem, hogy itt az autóiparnak az egyes üzleti szegmensei azért nagyon vonzóak tudnak lenni, és ebben kapcsolatos beruházásban azért egy kicsit nagyobb hajtóerőt érzek. Hát itt még fölváltottam, hogy most különböző fázisokban ez a bizonyos belei szállja, hogy alakult, hát ez most még aztán a fele is adhat át. Aztán ezt a tör autópálya szakaszt is. Tehát egy nagyon érdekes és hasznos dolog folyik ott, és tartok tőle, hogy további járműgyártással kapcsolatos céget és fejlesztést fogok ide hozzánk bevonzani. Úgyhogy én egyelőre ezzel kapcsolatban annyit kívántam elmondani, ha valakinek így kérdése van, vagy esetleg is megjegyzés, vita kialakul, akkor nagyon szívesen ebben is partner vagyok. És köszönöm szépen, hogy meghallgattam.
such a new system.